Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket, kevesen vagyunk. Kicsit szokatlan, de hát úgy tűnik, hogy kitört a nyár, nehezen is viselhető el, de remélem, hogy akik nincsenek itt azért valahol, ott vannak az Isten házában, mert azért a nyár nem azt jelenti, hogy akkor kicsit távolságot vehetünk fel az Istennel is. Örülök, hogy legalább ennyien ezen a nagyon szép ünnepen itt vannak. Szeretettel köszöntöm kedves atyát, aki itt keres gyógyulást a mi kórházunkban, Nemes Ödön atya, aki 44 évet volt Japánban. Nekem meg ma 44 évvel ezelőtt volt az első misém. Tehát a 44 úgy látszik, hogy most itt találkozik a mi személyünkben. Keresztelő Szent János születését ünnepeljük. Egészen sajátos ez az ünnep az egyház életében, ugyanis az egyház a szentek születésnapját nem szokta ünnepelni. Mindössze Jézus születésnapját ünnepli az egyház, a szűzanya születésnapját, és még egy személyét, keresztelő Szent Jánosét. Ennek nyilvánvalóan valami nagy jelentősége van. Általában az egyház a szenteknek a halála napját ünnepeli. Dies mortis, dies natalis. Az ember halálnapja az égi születésnap. Azért is sajátos ebben az évben ez az ünneplés, mert vasárnapra esik. A vasárnap pedig a legnagyobb ünnep, a Dies Dominica, az Úr napja. Oly sokszor dicsérem itt a mi magyar nyelvünk hajlékonyságát, szépségét az ünnepek megnevezésében, sajnos pont a vasárnappal kapcsolatban nem a legjobb a mi kifejezésünk, mert vasárnap az vásárnapra megy vissza, mert vasárnap tartották a vásárokat. A latin azt mondja, Dies Dominica, az Úr napja, az Úr föltámadásának a napja, és talán legszebben az oroszok fejezik ki a vasárnapot. Ki tud, kit? Vaskreszénye. Vaskreszénye, a feltámadás napja. Szóval minden vasárnap az Úr feltámadását ünnepeljük. És ezért is ilyen sajátos ez a mai ünneplés, mert vasárnapra esik, és még a vasárnapot is kitolja a helyéről Szent János születése napja. Mélységes titokra utal ez. Hát mi most nézzünk önmagunkba, mélységesen mélyre, vizsgáljuk meg az életünket, és tartsunk bűnbánatot.
Az Úr legyen.
És a te lelkeddel. Dicsőség neked, Istenünk.
Amikor eljött az Erzsében születésének ideje, fiú gyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr. És együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülvették a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte. Nem, János nevéről. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságunkban, akit így hívnánk. Érdeklődnek erre a atyásról, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindjárt megjelentettek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, magasztalta Isten. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában, meg az egész helyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyerekből? Hiszen nyilván a túlkodik. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izraelből nyilvánosan el nem lépett. Ezek az evangéliumok.
Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Amikor az emberek megtudták ezt a névválasztást, ahogy hallottuk, mindenki csodálkozott. Elterjedt ennek a híre. Ez a csodálandó esemény azóta is él. Ma is azért ünnepelünk megkülönböztetetten, mert ennek a gyermeknek sajátos módon, mint egy az általános szokásrendet figyelmen kívül hagyva adtak nevet. Már ez is ennek a gyereknek a rendkívüliségére utalt. Talán így is mondhatnám, és ez a helyes, az üdv történeti szerepére. Arra a küldetésre, amit neki szánt az Isten a világ megváltása művében, ami üdvösségünk munkálásában. Nagyon érdekes, hogy szinte minden nemzet életében így van, bár a mostani időben már egy kicsit ezen is túl vannak, nem biztos, hogy helyes. Ugye ma egy evilági világban élünk, ugyan miért kell ilyen régi módi szokásokat megtartani? Rúgjunk föl mindent, csak egyet felejtünk el. Közben elveszítjük azokat a megtartó erőket is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ember ember maradjon. Mi ez a szinte minden nemzetnél, vagy talán igen, kizárólagossággal is mondhatjuk, általában az első szülött fiú mindig az apja nevét kapta. Ugyanaz volt a neve a nagypapának is, a dédpapának is, az ükapának is. Volt ennek a család szempontjából egy nagyon lényeges üzenete. Egyébként is a név a régiek felfogása szerint egy programot is kifejez. Valamiképpen egy életprogramot. A régi időben, én még visszaemlékezem a gyerekkoromra, akkor még a plébános úr egy beszédsorozatot tartott a keresztnevekről. És arról a programról, amit egy-egy név kifejez. Nem véletlen, hogy a keresztény közösségek valamilyen szentnek a nevét választották, és tudatosították a gyerekkel azt, hogy ő titokzatos módon egy szenthez tartozik, akinek a neve egy életprogramot mutat, nyilvánvalóan az egész életére gondoltak, és ehhez igazodjon az a gyerek. Aztán később, amikor bérmálkozott az ember, akkor már ő maga választott bérma nevet, és erre is tudatosan felhívták a figyelmünket, hogy az ember olyan bérma szentet keressen, akinek az élet példája, az meghatározó az ő számára. Érinti az ő életét. Valamiképpen az ő keresztény küldetés tudatát csatornázza. Sajnos egy ilyen evilági világban, mintha ezekről megfeledkeznénk, és talán nem is gondoljuk azt, hogy mekkora lelki elszegényedés következik ebből. Ezt azért hangsúlyozom csak, mert nem véletlenül kapja ez a fiú a János nevet. Igazából mindenki úgy gondolta, hogy Zakariásnak kell hívni. Hát így hívják az apját is. És mindenki ezen csodálkozik, hogy az édesanyja azt mondja, hogy nem, János. És az apja, aki megnémult ugye a bizalmatlansága miatt, kéri a táblát és fölírja János a neve. És mindenki csodálkozik. Hogy? Testvérek, a névben bent van az életünk programja. És ezen bizony érdemes lenne mindenkinek elgondolkodni, hogy az ő neve milyen életprogramot fejez ki. Izrael életében, Izrael történetében a nevek különösen fontosak voltak. Csak egy-két példát hadd mondjuk. Izaiás, vagy Ézsaiás, ahogy a protestáns testvéreink mondják, azt jelenti Jahvé megment, Jahvé a megmentő. Ezekiél, aki a fogság idején a nagy próféta, a nevének a jelentése, Isten vigasztaljon. Ennyire szükségük volt a vigasztalásra, és ez az ember egyszerűen odállt és bemutatkozott, hogy Ezekiél, és az emberek már tudták, hogy ő honnan jön. Kinek az üzenetét hozza, hiszen a próféta üzenethordozó valakinek a nevében beszél, Ezekiél a vigasztaló Istentől jön. Ő a vigasztalás prófétája. Vagy Jeremiás, a Jirmiáhú, azt jelenti, az Isten fölemel. A megalázott, megszégyenített nép prófétája Jeremiás. Nem tudom, ma Magyarországon nem lenne jó egy Jeremiás? Isten a Jahvé, aki fölemel. És János, és itt jön a lényeges, hogy miért Jánosnak hívják, mert ez a nép pedig azt jelenti, Isten kegyelmes. Hányszor hallunk erről a fogalomról, kegyelem? Ebben a szóban, vagy emögött a szó mögött valamiképpen ott rejtőzködik az öröm. Annak az embernek az öröme, aki megtapasztalja az Isten kegyelmét, az Isten jó indulatát, és ebben a kegyelemben az is benne van, hogy aki kegyelmes, az egy meg nem szolgált ajándékot ad. És ez a meg nem szolgált ajándék a szeretet. Isten kegyelmes, Isten szeret. Jánosnak a neve ezt az üzenetet hozza. Isten kegyelmes. Isten örömöt akar hozni az embernek, Isten a szeretetét akarja megmutatni az embernek. János egész életműve bent van a nevében. Próféta, az utolsó próféta, az Ószövetség és az Újszövetség határán áll ez az ember. Ő a pusztában kiáltónak a szava. És kiről beszél? A megtestesült szóról. Jézus az ige, a verbum. Verbum caro factum, ezt, ahogy mondjuk a latin imádságban, a latin hiszek egyben, az ige testé lett, és közöttünk lakozik. A próféta János, mint utolsó próféta előfutára, a pusztában kiáltó szó, ő még csak szólnak a hirdetője, de arról szól, akiben az Isten szava testet ölt. Ő már nem az Isten szaváról beszél, ő maga az Isten. Amit ő mond, az az Isten maga, az Isten kijelentése, az Isten igazsága. Jánosnak a szerepe ezért olyan fontos, előfutár. Egy egészen sajátos Isten képet jelenít meg a személyében. A proféták kora lejárt, akik csak szólni tudtak az Istenről, jövendölni tudtak az Istenről, de most már itt van a fiú, a testélet ige, aki maga az Isten. Arról szól, amit az Isten tervez velünk. Ez az Isten örömöt akar adni. Ez az Isten szeretni akar bennünket. Erről szól az ő küldetése. És János erre hívja fel a figyelmet. Innen az ő nagyon nagy szerepe. Ezért van ez a külön ünnep is az ő születésével kapcsolatosan, hiszen az ő személye és a Krisztus személye összekapcsolódik. Hatalmas ember. Nem véletlen, a Szentírás is együtt említi az akkori nagyokkal, Tiberius császárral, Poncius Pilátussal, Kaifás főpappal. Ezeknek a nagyoknak a sorába teszi a Szentírás keresztelő Jánost. Jézus maga is azt mondja, nem született nagyobb az asszonyok fiai közül keresztelő Jánosnál. A nép is azt gondolta, hiszen a nép egy messiás várásban élt. Elegük volt mindenből. Megnyomorított, szerencsétlen nép volt. Várták a messiást. És úgy gondolták, hogy talán János az. Ezért is olvasunk ilyet a Szentírásban, hogy Illés jött el. Hiszen a zsidó messiás várásban az volt, hogy Illés, akit elragadtak tüzes szekérrel, majd ő visszajön, mint messiás. Ezért gondolták az emberek azt, hogy talán keresztelő János a messiás. Hatalmas személyiség. És akkor ő, nem én vagyok. Én ahhoz képest a legkisebb vagyok. Neki növekedni kell, nekem kisebbedni. Arra se vagyok méltó, hogy a sarusziát megoldjam. Nem én vagyok a messiás. Csak szólok róla. Csak figyelmeztetlek benneteket, hogy el ne vétsétek a találkozást ezzel a messiással, aki már itt van. Köztetek van. Csak nem ismeritek. Ismerjétek föl, mert egy új korszak kezdődik. Ezért ez a névváltozás mögött ez is van, egy egészen új világ kezdődik. Isten és ember kapcsolatában teljesen új világ. És ezért özönlik a nép hozzá. És ő ezt az újat készíti elő, amikor a bűnbánat keresztségében kereszteli az embereket. Ő csak vízzel keresztel, majd jön az, aki lélekkel fog keresztelni. Ez is olyan megható. Szinte az ember nem is érti, hogy a Szentírásba miért is kerül ez bele. Egyébként Márk, meg Lukács egy fél mondattal elintézi ezt a találkozást. Egy kicsit bővebben beszél róla Máté, nem véletlenül, hiszen Máté a zsidóságból megtért keresztényeknek írja az evangéliumot. Akkor, amikor Jézus megjelenik a Jordánnál, és meg akar keresztelkedni, akkor, ahogy mondom, Márk meg Lukács egy fél mondattal megkeresztelkedett, ennyi. Nem fűz hozzá semmit. Máté egy pár beszédet jegyez föl Jézus és János között. János azt mondja, nekem kell téged megkeresztelni, nem neked kellene engem megkeresztelni. És Jézus, tedd a dolgodat. És Jézus, mint egy példaképpen keresztelkedik meg ott, a nép jelenlétében, hogy kifejezze azt a azt a megújulást, a megújulás utáni vágyat, ami miatt odament ez a rengeteg ember és csüngött Jánosnak a szavain. Akik újat vártak, egy más időszakot vártak. Testvérek, keresztelő Jánossal valóban egy új időszak kezdődik. Egy másfajta Istennek a kinyilatkoztatása kezdődik. Az örömöt szerző, az bennünket szerető Istennek a kinyilatkoztatása. Azt hiszem, hogy nekünk ma ezen kellene elgondolkodni, hogy milyen kapcsolatunk van ezzel az Istennel, ezzel a kegyelmes Istennel. Bizony el kell azon igen mélységesen, mélyen gondolkodnunk, hogy nekünk általában az Istennel ilyen könyvelési kapcsolatunk van. Van bevétel, meg van kiadás, ilyen kettős könyvelés. Adok, kapok. Én ezt adom, Isten, tőled ezt várom. Ezt tettem, jaj, Isten, nézd el. Ezt tettem, jaj, Isten, most magasztalj föl. Ez nem Jézus Istene, meg az ember közötti kapcsolat. Ez még ószövetségi világ, ahol nem ismerik a szeretet Istenét, ahol az Isten a hatalmas, a mindenható, akinek a nevét se lehet kimondani, aki előtt csak leborulhat az ember, és reménykedhet abban, hogy ez az Isten nem büntető, nem bünteti meg. János fellépés ezt az újat is kinyilatkoztatja. Más milyen az Isten. És más milyen a világ és az Isten kapcsolata, az ember és az Isten kapcsolata. És nekünk erről kell tanúságot tenni. Ő a világ világossága. Igen nagy a sötét. Föl kell ragyogtatni ezt az Istent. Meg kell mutatni ezt az Istent, a szeretet Istenét ebben a világban. Ami istenes cselekedeteink gyújtogatják a fényeket. Akkor, amikor mi ehhez az Istenhez tartozunk, akkor azon az úton indulunk el, amelyet keresztelő János mutatott meg, amely út maga Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Krisztus. A feladat ez. Elgondolkodni a mi Isten képünkön. Ószövetségi Isten képünk van, vagy pedig új szövetségi Isten képünk van. Mi közünk nekünk az ószövetségi Isten képhez? Nem véletlen, hogy a zsidók ma is várják a messiást. Egyébként, hadd mondjam, sose fog eljönni a zsidók számára. Hiszen ha a messiás eljön, akkor abban a pillanatban ez a mítikus választott népfogalom lejárt. Egyébként Jézus születésével pont ez járt le, és a zsidóság ezért nem tudja elfogadni Jézust messiásnak, mert Jézus azt mondja, hogy nincs többé zsidó meg pogány. Pál apostol az antiohiai egyházban, amikor prédikál, hallottuk, Antiohia az akkori világnak egy hatalmas város, egy multikulturális város. Szírek élnek, zsidók, görögök, rómaiak, 500 ezer lakosú város. Ez abban az időben valami hatalmas megapolis. És Pál pontosan ott hirdeti ezt, hogy nem csak zsidók vannak, akik az Istenhez tartoznak, drága jó testvérek, és kedves jó zsidó testvéreinknek is üzenem. Nem csak ők tartoznak az Istenhez, hanem mindannyian. Mert Isten mindenkinek az Istene. És mi testvérek vagyunk, a zsidóknak is testvérei, de az összes többi népnek is testvérei. És Pál pontosan erről beszél, nem sokkal Jézus föltámadása után ott Antiohiában, egyébként így hívták, Kelet királynője. Valami csodálatos város lehetett. És ott beszél erről, hogy az istenfélők, akik pogányok voltak, de vonzódtak az Isten után. És ezek mind ott összegyűlnek az antiohiai zsinagógában, mert hiszen ott találkoztak az első keresztények, aztán később természetesen sem másutt is, és ünnepelik ezt az Istent, aki örömet szerez, ezt az Istent, aki a kegyelmes Isten, aki mindenek előtt szereti az embert. Testvérek, a világnak egy új útra van szüksége. Erről az útról prédikál keresztelő János 2000 évvel ezelőtt. Ezt az utat mutatta meg Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt, és mi keresztények még mindig csak botorkálunk ezen az úton. És csodálkozunk azon, hogy körülöttünk összedől a világ. Persze, mert mindenki a maga útját járja, és a maga útja a Zsák utcába vezet. Az az út, ami az életre vezet, azon csak együtt lehet menni. Ezért a kereszténység, az Anyaszentegyház, az úton járók közössége. Egy hatalmas tömeg, amely megy egyenesen a cél felé. És Jézus megy a tömeg élén, mint hogy a pásztor a nyáj élén megy. A birkák, azokat nem tereljük. Ezért mondják, hogy a papasz pásztor nem kondász. A birkák a pásztor után mennek, a disznópásztor, a kondász, az hajtja a disznókat. Hát az emberiség nem disznócsorda. A juhok közössége az igazi kép, akik a pásztor után mennek, mert ismerik a hangját. És tudják azt, hogy célba vezeti őket. Célotok az örök élet. Amen. Kedves testvérek, ebben a családi imádságunkban most ezt a gondolatot hangsúlyozzuk. Isten segítsen bennünket abból, hogy kialakítsuk magunkban ezt az igazi Isten képet. Nem az ószövetségi Isten kép az, ami a mindennapjainkat meghatározza, hanem az, akiről Jézus Krisztus tett tanúságot. Aki azt mondja a János kérdésére, aki a börtönből üzen neki, te vagy-e az eljövendő, te vagy-e a messiás, vagy mást várjunk. Mondjátok meg Jánosnak, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok tisztulnak, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Hát ezáltal, és így van jelen ebben a világban a kegyelmes Isten. Ha mi ezt a programot magunkévá tesszük, akkor a világnak Istent ajándékozzuk. Higgyék el a testvérek, erre az Istenre vár a világ. Kedves testvérek, jövő vasárnap Péter fillérek gyűjtése lesz minden katolikus templomban. Ez egy olyan pénz, amit Rómába küldenek el, és általában ebből a pénzből a legszegényebbeket szokták támogatni. Úgy tudom, hogy ebben az évben a legszegényebb afrikaiakat. Gondoljunk majd erre. És most az atya ad nekünk egy kis ajándékot, elmondja nekünk japán nyelven az üdvözlégyet.
Kicsiknek azért ne nevessetek, nagyon érdekes, de ha muszáj nevetni, nevessetek. Csicsitó koto, széreino minány jotte, amen. Medetási szécsó micsi miteru Maria, su ommi totomonyi masimasz, ommi va onnan úgy csinite suk szerele, ko tajnaj no onko jesmo šukseletamo. Tenšu no onha se Maria. Sumi vito narova rerano tameni. Imamo rinđu no tokimo i noritamae. Amen. Čičito koto sere nominali.
Amen. Köszönjük szépen.
És én kérlek, hogy imádkozzatok Japánért, mert a 126 millióból még csak 400 ezer keresztény van. Úgyhogy még 0,5% sem. Van miért imádkozni.
Köszönjük szépen. És én is kérem, hogy a nemzetünkért imádkozunk, ha már az atya ezt említette. Más szempontból. Tegnap egyik osztálytársamat látogattam meg Győrben a kórházban, szegény halálám. Kétségbeest. Ehhez képest a mi kórházunk még most szanatórium. A kórház üres, szinte nincs beteg a kórházban, a folyosókon szinte nem találkoztam emberrel, orvossal se, nővérrel se, látogatóval se, mint egy fantom. És ez a halálosan beteg fiú azt mondja, semmit se számítunk. Sírni való helyzet. És a bejáratnál hatalmas tábla, átszámcsökkentés és minőségi gyógyítás. És azt hiszem, hogy ez már így cinizmus. Van miért imádkozni. És amit még szeretnék kérni, itt látom nagyon kedves barátomat, 40 éve meg egy Berci Kárpáddal, akadémikus. Talán nem sokszor hallottuk a nevét, szerény, de nagyon nagy. Bizonyos zsákos dolog, ami úszott, és ő vizsgálgatta. Mi volt a Kárpád? Mi volt az a zsákos? Az a zsákos dolog, ami a Dunában. Igen. Igen. Köszönjük szépen, Árpád, csak azért mondtam ezt, hogy tudjuk, hogy kiről van szó, de nem ezért szólítottam, mert a nagyon kedves felesége meghalt, Mária, akit én csak Zugligeti nagyasszonynak hívtam abban az időben, ő rengeteget tett Zugligetért. Nagyon sok mindent akadályozott meg a Zugligeti Egyesület. Éveken keresztül harcoltak, és ennek a harcnak az élharcosa Mária volt. Sajnos. Egyik pillanatról a másikra meghalt, és csütörtökön fogjuk temetni a Fiumei úti temetőben. Imádkozzunk néha ezért a nagyszerű asszonyért. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Menjetek, hirdessétek az evangéliumot, szolgáljátok Istent és embertársat.
Istennek legyen hála.